Azt kérték, hogy ugye erről beszéljek, hogy is van ez. Tehát, hogy egyrészt eléggé hiszünk abba, hogy hát az ember az egy ilyen racionális lény, racionálisan gondolkodunk, és jó, hogy úgy gondolkodunk. Én meg most arról szeretnék elmondani egy ilyen egyórás tanmesét, hogy bizony van más eszközünk is. Honnan tudjuk egyáltalán azt, hogy tudunk nem racionálisan és mégis okosan is gondolkodni? No, igazából a módosult tudatállapotokon keresztül jöttünk erre rá. Nem fogom nagyon exaktul definiálni. Általában minden olyan állapotot a pszichológusok módosult tudatállapotnak tekintenek, amikor úgy szemmel láthatólag másképp gondolkodunk, másképp viselkedünk, mint a normális hétköznapi tudatállapotunkba. Tehát ilyen mondjuk az álom, ilyen a keleti meditáció, drogos állapot, vagy betépett állapot, ilyen tud lenni akár egy magas láz, ilyen tud lenni akár néha a szerelem is. Most ezek közül a legjobban a hipnózis állapota vizsgálható, egyszerűen azért, mert ott jelen van óhatatlanul egy hipnotizőr, aki amúgy normális tudatállapotában van. Tehát megtehetem én azt, hogy elküldök hallgatókat mondjuk egy diszkóba, hogy egy kérdőívet vegyenek fel, mit te mondjuk befűvezett emberekkel, de az a baj, hogy nem működik. Ugyanis akkor mondjuk azt mondja neki a betépett ember, hogy hát na, látod, közöttünk nincs határ, ugye a testünk összefolyik, most hát itt egy kicsit furcsán néz a teljesen normális tudatállapotába levő kutató vagy hallgató, amire a bedrogozott ember azt jelenti, hogy hát ez tök hülye, hát a legegyszerűbb dolgokat nem érti, és hogy elkezd így lassan beszélni, hogy te, én, határ, nincs. Mit tehet erre a hallgató? Regisztrálja, hogy a vizsgált személy beszéddel lelassult, és mentális diszfunkció lépett fel nála, amire persze az még jobban. Tehát elvileg megy, ugyanis meg lehet csinálni azt, hogy megkérem hogy megtanítom a hallgatót arra, hogy ő maga is betép, de mégis regisztrálja teljesen korrektül. Csak hát ezt nem tehetem meg, mert etikai akadályokba ütközik, tehát tanárként ezt nem mondhatom a hallgatónak. Úgyhogy ez az út nem igazán járható a például a módosult tudatállapotok vizsgálatához, de a hipnózis az viszont működött. Tehát a kérdés az, hogy tudunk-e gondolkodni például hipnózisba. Van rá néhány példa, ami arra utal, hogy tudunk. Például Kekulé nevű, hát francia neve volt, de német volt, német kémikus, híres története, hogy a benzolgyűrűt felfedezte. Ugyanis akkoriban az volt 1820-as években a probléma, hogy tudták ugyan már pontosan, hogy hány szénatomból, hány egyéb atomból áll például a benzol nevű oldószer, de más anyagok is ugyanilyen atomból álltak, ugyanennyi szénatom, ugyanennyi hidrogén, ugyanennyi oxigén, stb. Volt bennük, és azt nem értették, hogy mitől van ennek a vegyületnek ez az oldószer tulajdonsága, más ugyanilyen anyagokból álló vegyületeknek meg miért nincs ez meg. És Kekulé egyszer azt álmodta, hogy úgy hat majom egymás farkába harap, és így fedezte fel állítólag a benzolgyűrűt. Tehát, hogy pont ez a gyűrű szerkezet az, ami miatt oldószernek alkalmas mondjuk a benzol és más hasonló, ugyanazokból az anyagokból álló, de más szerkezetű anyag meg nem. Na most, hát 200 évvel később úgy elkezd gyanakodni az ember. Először is igaz-e egyáltalán a történet? Miért ne lehetne az, hogy Kekulé csak úgy népszerű akart lenni, kitalálta ezt, ma az ilyesmit PR-nak neveznénk, és működik is persze. Vagy az is lehet mondjuk egy másfajta pszichológiai gondolattal, hogy tulajdonképpen tudattalanul már felfedezte ő a benzolgyűrűt, de még nem jött rá, még nem esett le benne az, hogy tulajdonképpen mit is fedezett fel. Álmába, hát annyira foglalkoztatta a dolog, hogy persze álmában is gondolkodott rajta, és álmában ilyen szimbolikus módon állt össze számára az, amit voltaképpen már felfedezett. Szóval az a baj, hogy nem reprodukálható a dolog. és nem tudom azt mondani a kísérleti alanyomnak, elaltatni el tudom a laboratóriumba, de azt nem tudom elérni vele, hogy éppen fedezzen fel egy benzol gyűrűt. Tehát a hipnózisban az az előny, hogy ott azért elég sok minden irányítható, mert ott végül is egy szerződést kötött a hipnotizált és a hipnotizőr, hogy a hipnotizált átadja a kontrollt a hipnotizőrnek, a hipnotizőr az csak jót fog vele tenni, nem fog mondjuk hülyét csinálni belőle, és így ez egy jó keret ahhoz, hogy kísérleteket végezhessünk. Na most, először is elmondok egy elméletet, amit a pszichológusok rendszeresen félreértenek, ugyanis van egy ilyen elmélet, hogy végül is a hipnózis az nem más, mint egy szerepjátszás. Én átad, ő játsza a hipnotizőr szerepet, én játszom a hipnotizált szerepet, ugyanolyan, mint bármelyik ilyen RPG, tehát ilyen role-playing game, ilyen szerepjáték, azokat is szeretjük játszani. Szerintem a teremben itt ül néhány olyan, aki sok éjszakát eltöltött már mondjuk a World of Warcraft-tal, és na, úgy tűnik ül. Tehát miért ne játszanánk a hipnózisba is ilyet? Na most ezt az elméletet nem azért találták ki, akinek pszichológia az anyanyelve, az úgy zsigerleg érzi, hogy az elmélet csak hülyeség lehet. De a fizikában is gyakori, hogy készítünk egy elméletet pusztán csak azért, hogy döntsük már meg. Tehát találjuk meg az útját, hogy hogyan kell megdönteni, mert akkor megtudunk valamit a lényegről. Itt is, amíg ezt a szerepjáték elméletet nem tudjuk feketén-fehéren megdönteni, addig miről beszélünk? Addig akár ennyi is lehet az egész. Tehát én matematikus műszaki háttérrel kerültem a pszichológiába, kicsit gyanakodtam, hogy a pszichológusok tényleg csak úgy kitalálnak valamit, szóval úgy beszélnek a levegőbe azért, hogy félrevezessék az egész világot. Kicsit úgy voltam vele, mint matematikus hallgató koromban volt egy Imre nevű barátom, akiknek volt egy szép nagy belvárosi lakásuk, többnyire ott lebzseltünk délutánonként, néha délelőtt is, tehát az előadások helyett is. Na, az Imrének a nagymamája egy nagyon értelmes, de nem túl iskolázott asszony volt. Ő, hát hogyha ilyes ő ki, azért még hogyha előadás helyett is előfordult, hogy matekról beszéltünk, sőt nem is ritkán, tehát hogy mit egy kvázi kompakt szeparábilis Hausdorff félmetrizálható-e, vagy sem, most ez mindegy, hogy mit jelent. Na, Imre nagymamája rendszeresen beszólt nekük, hogy figyeljetek, ezt hagyjátok, tudom én, hogy csak azért csináljátok, hogy engem hülyítsetek, nyugi, ezt nem veszem be. Ne, azt a szót, hogy halandzsa nem ismerte, de szóval, hogy ne halandzsázatok itt, nekem beszéljetek valami értelmes nyelven. Most hát mi azért folytattuk, mert úgy gondoltuk, hogy mégiscsak beszélünk valamiről, de kicsit így voltam a pszichológusokkal is, úgy is neveztem el magamba, hogy Imre nagymamája effektus, oldják már fel valahogy bennem a Imre nagymamája effektust, és akkor elkezdek majd nyitott lenni arra, amit mondanak. No, az első, az pont ez volt, ahogy a szerepjáték elméletet megdöntötték. Ezzel teljesen feloldották bennem az Imre nagymamája effektust. Na, hogy lehet ezt egyáltalán feloldani, vagy eldönteni? No, tulajdonképp hasonló kérdés felmerült már az orvostudományokba is régen. Az ugyanis, hogy az, hogy egy gyógyszer gyógyít, az annak van egy olyan komponense is, persze, hogy a gyógyszerben van egy hatóanyag, de van egy olyan komponense is, hogy egyáltalán a gyógyszer újdonság, tudósok foglalkoztak vele, egy általam tisztelt ember, az orvos, ezt javasolta, felveszem a beteg szerepet, elmegyek a patikába, pénzt adok ki érte, ez mind gyógyít. Na, ezt a placebo kísérletekkel vizsgálják, tehát amikor minden ugyanúgy megy, csak a gyógyszerben nincs hatóanyag, a placebo is gyógyít sokszor, sőt, mondok még furcsábbat, kiderült például, hogy a drága placebo jobban gyógyít, mint az olcsó. Tehát maga a gyógyszer ára is gyógyító tényező, hogy anyagi áldozatot hozunk érte. Na jó, ezzel nem azt mondom, nehogy félreértsétek, hogy akkor a gyógyszereknek semmi értelme, mert kiderült, hogy némelyik gyógyszernek még ezután is van további hatása. Tehát némelyik gyógyszer azért jobban gyógyít, mint a placebo. De ez a kontrollcsoport mindenképp kicsit ugyanolyan, hogy hát ha csak szerepet játszunk ott is, és valójában attól gyógyulunk, mert felvesszük rendesen a beteg szerepet, ezt kell megdönteni ott is. No, a hipnózis esetében ezt úgy csinálták, hogy szóval engem például, amikor oda kerültem a tanszékre, a tanszék egyik centrális kutatási témája a hipnózis volt, persze engem is, mint új kollégát, hipnotizálni próbáltak, nem nagyon ment. Sőt, van erre egy ilyen mérőszám, hogy hány százalékba. Én például 0%-ot produkáltam. Tehát egyik ilyen hipnotikus jelenséget sem sikerült. Na, kitűnő voltam arra, hogy azt mondják, hogy figyelj, akkor viszont a következőnél a hipnotizőr nem fogja tudni, de te jársd el neki, hogy hipnózisba vagy, próbáld meg átverni, sikerül vagy nem. Ha a szerepjátszás elmélet igaz, akkor ennek sikerülnie kell, mert akkor én játszom a szerepemet. No, tehát kialakult egy ilyen, hogy leplezzük már le a szimulánsokat, mert amíg nem tudják leleplezni, addig akár a szerepjátszás elmélet igaz is lehet. Tehát addig mit beszélünk hipnózisról? Váratlan módon nem olyan könnyű leleplezni a szimulánsokat. Saját tapasztalatból tudom, el tudjuk játszani egész sokáig. Tehát mit tudom én, a hipnózis leglátványosabb jelenségei azok nem segítenek. Tehát mit tudom én, tényleg van olyan, hogy azt a szuggesziót adja a hipnotizőr, hogy a bal karja vagy a foga nem érzi a fájdalmat. Kisebb, na, egy fogfúrás simán megy így, én nem is kérek érzéstelenítést ahhoz, megtanultam, hogy az maga az injekció sokkal többet zavar, mint az a kis fájdalom. Jó, egy idegöléshez persze kell, az azért túlzás. De tehát azt a szuggesziót adja a hipnotizőr, hogy a bal karja nem érzi a fájdalmat. Ezek után oda tesz egy gyertyát, és úgy egy 10 másodpercig égeti. Nem egy súlyos dolog, tehát nem okoz. Szóval ez csak annyi, hogy mondjuk egy napon belül elmúló piros foltot okoz. Tehát nem egy durva dolog, de azért fáj, elég rendesen fáj. Jó, hát most át kell verni a hipnotizőrt, visszafogtam magam, szemem nem rebbent, és nem vette észre, hogy nekem valójában fáj. Utólag, amikor kérdezte, mondta, hogy dehogy nem, baromira fájt, még ennél is csúnyább szót használtam, hogy mennyire fájt. De hát az volt a feladat, nem, hogy átverjelek. Az igazi hipnotizáltak azt mondják, hogy nem emlékeztem semmi fájdalmat, de lehet, hogy még mindig csak játsszák a szerepüket. Én is tudnék hazudni az utólagos interjúnál is, csak akkor már azt hittem, hogy vége a szimulálásnak. Tehát ennyire nehéz leleplezni a szimulánsokat. Még ha feltesszük mondjuk az EEG elektródákat, azzal, hogy az agyi hullámokkal, na azon csak lebuknak, mert vannak az ilyen ellazulásnak jellegzetes agyi mintázatai, úgy hívják őket, hogy alfa hullámok, de hát valójában nem hullámok, hanem egy hullám mintázat, amit Fourier transformációval szépen ki lehet mutatni. Most az mindegy, hogy mi, azt úgyse fogom most elmondani. Igen, ám csak a szimuláns is produkálja, legalábbis produkáltuk valamennyien. Tehát az a kérdés, hogy lehet lebuktatni a szimulánsokat. Tulajdonképpen amíg nem sikerül lebuktatni a szimulást, ad abszurdum logikailag, még az is lehet, hogy a szimulás is valójában hipnózisban van, csak játszasz a szerepet, hogy nincs. Tagadom. Állítom, hogy nem ez történt, mert ilyen extatikus élményeim nem voltak, de hát ki tudja, hát ha csak hazudozok, most is nektek. Tehát, na, az az érdekes, tehát, hogy az ilyen nagyon feltűnő, szóval látványos módokon nem sikerült lebuktatni a szimulánsokat. Jó 10 évig tartott, amíg végre valakinek sikerült olyan kísérletet tervezni, ahol viszont nagyon látványosan lebuktak a szimulánsok. Az első egy Martin T. Orne nevű Stanfordi pszichológus csinálta. Azért nem fogok én itt sok nevet mondani, lehet, hogy rajta kívül többet, vagy még egyet talán. De azért is említem, mert tulajdonképpen én neki köszönhetem, hogy a pszichológiánál ragadtam, mert ő volt az, akinél azt láttam, hogy olyan alapossággal csinálja a pszichológiai kísérleteket, mintha fizikai kísérletek lennének. Pedig sokkal nehezebb pszichológiai kísérletet csinálni, ugyanis amikor egy fizikai kísérletet csinál az ember, azzal nem kell törődni, hogy mit gondol a golyó, miközben gurul lefelé a lejtőn. Ha egy golyó így viselkedik, valahogy viselkedik a laboratóriumba, ugyanúgy fog viselkedni ágyúgolyóként vagy csapágygolyóként is. Egy emberre ez nem igaz. Másképp viselkedünk, ha mondjuk ágyútölteléknek akarnak használni minket, és másképp, ha mondjuk egy értelmes gépezet részeként, csapágygolyóként mondjuk. Tényleg egyszerűen másképp viselkedünk, nem ugyanúgy, tehát a pszichológiában tényleg ezért sokkal nehezebb a kísérletezés. No, az első nagyon látványos ilyen kísérlet az az volt, amikor a kísérleti alany, hát most szimuláns vagy nem szimuláns, azt nem tudja a hipnotizőr, illetve az van neki mondva, hogy vannak szimulánsok is, és ha rájött, hogy szimulálja az illető csak, akkor vessen véget a hipnózisnak. Tehát én biztos lehetek benne szimulánsként, hogy amíg nem vetett véget a hipnózisnak, addig nem buktam le. Úgyhogy egyre jobban elszentelenedik így az ember, persze. No, tehát jó, azt az instrukciót adja a hipnotizőr a mély hipnózisban levő alanynak, hogy hát karácsony van, és valóban itt a tanszéken, itt a laborban is állítottunk egy karácsonyfát, nyissa ki a szemét, látja? Jó, hát szimulánsként is kinyitom a szemem, és azt mondom, hogy látom, igen, ott lobognak rajta a gyertyák. Érdekes egyébként, hát hallgatóink között sok olyan van, aki tulajdonképp életében nem látott még igazi gyertyát karácsonyfán, mert mindig körték, villanykörték voltak. Úgy tűnik, hogy ez nem baj. Tehát ugyanis ezek a hallgatók is azt mondják így hipnózisban, hogy lobognak a gyertyák. Tehát elfogadjuk, tehát ez úgy látszik egy jó helyettesítés, elég archaikus dolog a láng ahhoz, hogy egy villanykörtet űzveszély nélkül is tudja helyettesíteni jól. Jó, oké, ezután a hipnotizőr hirtelen azt mondja, hogy jaj, van valami itt a ruháján, jöjjön már ide, vagy gyere már ide, tehát attól függ, hogy tegezi vagy magázza épp az alanyt. Gyere már, én most ma tegezni fogom úgy egyszerűbb, tehát gyere már ide, leszedem. Na, mit csinálna a hipnotizőr, mit csinálna a szimuláns ilyenkor? Hát logikus, hogy megkerülöm a karácsonyfát, hiszen éppen most hazudtam, hogy ott látom, lobognak rajta a gyertyák. Ezzel már le is bukott. Az igazi alany ugyanis nyílegyenesen oda megy a hipnotizőrhöz. Na most jó lenne itt megkérdezni tőle, hogy oké, de hát nem szúrta meg a karácsonyfa, vagy mi van a karácsonyfával? Na most ezért is nehezebb a pszichológiai kísérletezés, mint a fizikai vagy a kémiai. Bár a kémiai az sok szempontból nehezebb, mint a fizikai. Tehát azért kémiában előfordul, hogy egészen másképp viselkedik valami mondjuk egy kémcsőbe, mint egy autóklávba. Tehát függ attól is. A pszichológiában meg még attól is függ, hogy mit gondol róla az alany. No, azért nehéz, mert ugyanis, most hülyének néz engem a hipnotizőr, hát arra szerződtünk, hogy nem csinál belőlem hülyét. Kijön ilyenkor az alany a hipnózisból, spontán módon kijön a hipnózisból, ami azért baj, mert ha így jön ki valaki a hipnózisból, akkor általában valahol megadja az árát, fejfájással, hasmedéssel, derékfájással, kinek mi a gyenge pontja, azzal ébred, mindenkinek van valami ilyen gyenge pontja. Tehát tulajdonképpen ártani is tud a hipnotizőr ezzel, hogyha arra kényszeríti az alanyt, hogy jöjjön ki spontán módon a hipnózisból. Tehát nem olyan könnyű megkérdezni tőle ilyet, hogy és mi van a karácsonyfával. Azért van olyan alany, akinél ezt ideig el lehet juttatni, meg van olyan ügyes hipnotizőr. Egyébként már maga ez is érdekes, mert én például ilyen nyakas mérnökként abba se hittem, hogy van olyan, hogy pszichoszomatikus betegség, tehát hogy lelki eredetű testi betegség, hülyeség, olyan tényleg hülye hangzik. Igen, de például ha valaki így kijön a hipnózisból, és úgy hagyják mondjuk a fejfájásával, abból nagyon könnyen lehet igazi orvosi eset migrénnel, és akkor már tényleg csak a doki tud segíteni, vagy az se. Tehát Miközben a hipnotizőr, hogyha rájön, el tudja mulasztani. Na jó, ne legyek ilyen absztrakt, mondok egy konkrét példát. Például hipnózisos terhes tornát csinált az egyik kolléganő, ami nagyon hasznos, mert ilyen tényleg ellazult, kellemes, extázikus állapotba tudta a nővel gyakoroltatni azt, hogy azokat az intimizmait erősítse, mozgassa, amelyek majd a szüléshez mindenképp kellenek. És egyszer egy ilyen torna után vége volt a tornának, és elindult a szülés. Szerencsére pont a kórházban volt a terhes torna, úgyhogy ott is fogták a nőt, de a nő csak szorított, nem volt hajlandó ellazulni, úgyhogy már-már a dokik ott tartottak, hogy császármetszés nincs mese. Amikor nagy szerencsére előkerült a hipnotizőr, és fejéhez kapott, hogy Jézus Mária, elfelejtette feloldani azt a szuggesziót a torna végén, hogy szorítson. Magától is idővel feloldódott volna, de az órák, addigra a dokik már nem jönne, nem. Úgyhogy ott feloldotta a szuggesziót, és utána le is zajlott a szülés normálisan. Ennyire hat tudhatni egy ilyen hipnózisbeli szuggeszió. No, mindenesetre, ha megkérdezik mondjuk az alanyt, akitől sikerül, hogy és mi a helyzet a karácsonyfával, az valami olyasmit fog mondani, hogy ez nem az a szúrós fajta karácsonyfa volt, és nem is hazudik, mert tényleg nem. Tehát nem hülyeséget mond ezzel, hanem, na jó, mennyire sikerült megérteni a lényeget, itt van egy másik, ezt fogom most mondani. Most a hipnózis kezdetén ott ül egy asszisztens a alany mellett. Jó, tudományos kísérletre jött az alany, úgyhogy megmondjuk neki, hogy az asszisztens mindenféle olyasmit regisztrál, amit utólag a videó felvételről már nehéz, mondjuk lézéssűrűséget, meg ilyesmit. Azt ki lehet képezni asszisztenst arra, hogy azt pontosan tudja regisztrálni, a videóról már gyakorlatilag lehetetlen. No, persze, hogy beleegyezik az alany, tudományos kísérletre jött. Utána, miközben a mély hipnózis megtörténik, vagy szimulálja, az asszisztens szépen csöndbe elmegy. De a hipnotizőr azt mondja, hogy emlékszel, ugye ott ült melletted az asszisztens, nyisd ki a szemed, látod? Ez egy szuggeszió arra, hogy lássa. Le is veszi az ember szimulánsként is. Kinyitom a szemem, és azt mondom, hogy igen, látom. Most a hipnotizőr ezután megkérdezi, hogy látsz-e még valami érdekeset a széken? Van mit látni, mert a szék támlájára oda van varva, mondjuk egy piros tűrózsa, vagy egy kék dambó elefánca, valami érdekes. Na de látom-e? Hát a szimulánsok ilyenkor, most ne gyorsítsuk úgy, hogy ne játsszuk el, a szimulánsok ilyenkor letagadják, hát az asszisztens nem átlátszó, nem látták az elején. Az igazi hipnotizált, a szó nélkül felfisít, hogy jé, ott egy kék dambó elefánt. Ugyanis ez nem az az átlátszatlan fajta asszisztens. Ugyanígy. Tehát itt mondok még egyet, ami viszont a hipnózisnak időnként a terápiás használatához is működik. Tehát például a hipnózis közben kap valami olyan információt az alany, amit nem tud korábban. Tehát, hogy mi az az anetiszt, azt valószínűleg majdnem mindenki tudja. Az egy ilyen ibolya színű féldrágakő. De azt nagyon kevesen tudják, hogy mi történik az ametiszttel, ha hevítik. Volt egyszer az egyik hallgatómnak a tanult szakmája ötvös volt, ő tudta. Ilyen napsárga lesz, gyönyörű világító napsárga. Na, itt van, aki tudja ezek szerint. Jó, ezt hallotta a hipnózisba. Utána úgy szerveztük a kísérletet, hogy amikor vége a hipnózisnak, akkor a hipnotizőr azt mondja, hogy és nem fog semmire sem emlékezni a hipnózisból, amíg nem koppantok így egyet a tollammal. És utána kimegy a teremből, és ott 3-4 hallgató, kedves, jókedvű hallgatók buliznak, borozgatnak, beszélgetnek. Így van szervezve a dolog. Bevonják, és örömmel be is vonódik az alany is. Tehát elfogad egy pohár bort, beszélget, és ott az egyik lány mutatja a gyűrűjét, ami egy ametiszt gyűrű, és így felveti, és ott van egy gyertya is, az is ég a hangulat kedvéért, hogy mi lenne, ha ezt így a gyertyába tenném. Na hát a szimulánsok, azok semmi fogalmunk sincs, hát mi lenne. Ugyanis azt a szuggesziót kapták, hogy nem fog emlékezni semmire, ami a hipnózisban történt. De az igazi hipnotizáltak nem így reagálnak. Felsírkítanak, hogy sárga lesz, napsárga, ugyanis ettől még nem lesznek butábbak, tehát amit a hipnózisban hallottak, arra emlék, azt tudják, csak azt nem tudják, hogy honnan tudják. Ilyennel amúgy teli vagyunk. Melyikőtök tudja azt, hogy honnan tudja azt, hogy Franciaország fővárosa Párizs? Mihányan tudjuk, de hogy honnan? Hát franc tudja. Valahol hallottuk, megtanultuk. Tehát ez egy természetes megismerési mód, hogy nem tudjuk a forrást. Úgyhogy az igazi hipnotizált nem hülyeséget csinált, hát ennél miért tudná a forrását? Pedig most tanulta meg 5 perce. Azért hatékony ez egyébként, mert így lehet elérni sokszor nagyon egyszerű eszközökkel azt, hogy mondjuk egy régi traumának az emléke, az ne zavarjon legalábbis ideiglenesen. Jó, megint mondok erre egy példát, amiből érthető lesz. Volt például egy sportoló, a sportoló hozzájárult ahhoz, hogy a sztorit, hogy a történetet oktatási célból mesélhetjük, ahhoz nem, hogy a nevét megmondjam, úgyhogy nem fogom megmondani a sportágát sem. Mindenesetre az volt vele, hogy általában, még a sztorit is egy picit torzítom, hogy általában kis versenyeket mind megnyerte, és edzésen is világrekordon belül tudott produkálni, de nagy versenyeken, olimpián, világbajnokságon általában, hogy a táv háromnegyedéig vezette a mezőnyt, és ott elmerevedett. Tehát olyan úgy elmerevedett, hogy hát sorra elmentek mellette, negyedik, ötödik lett mindig nagy versenyeken. Nos, egy pszichológus számára nyilvánvaló, hogy ennek csak pszichés oka lehet, de ezt feltárni esetleg 5-10 év, annyi nincsen, mert akkor már nem lesz olimpiai bajnok. Tehát egy ilyen hipnózis ülésben kapta azt a szuggesziót, hogy hát mire gondol, persze versenyzek. Na és akkor ott közben, miközben zajlott a hipnózis, hogy most képzelje el, hogy nagy verseny, és mi történik, és hogy haladok, és nincs előttem senki, és átszakítom a célszalagot, és nincs előttem senki, és akkor kapta azt a szuggesziót, hogy na erre emlékezzen a legközelebbi versenyen, legközelebb olimpiai bajnok lett, ezért nem mondom még a sportágát sem, mert akkor úgy azonosítható lenne. Jó, ellenpróba nincs, lehet, hogy amúgy is olimpiai bajnok lett volna, de nagyon valószínű, hogy nem, mert eddig sose lett semmilyen nagy versenyen. Tehát, na most, ez az ember nem lett meggyógyítva, mert nem lett feltárva az oka annak, hogy ezt a stresszre így reagál, de lehet, hogy életébe többé nem fog előjönni, mert nem lesz még egyszer olyan stressz alatt, mint egy olimpiai döntő. Tehát lehet, hogy előfog, majd akkor az akkori pszichológusa találjon ki valamit. Tehát nem kell mindig meggyógyítani az embert, az a helyzet. Egyébként fizikai orvoslásban is van ilyen, hogy egy műtét túl kockázatos, ha valami olyasmit tud, mint én a derekfájásommal vagyok így, nem hagytam megműteni. Édes Isten, 3-4 évenként 2 napig nem tudok járni, azzal lehet élni, a műtétet túl veszélyesnek éreztem. Tehát konzerválja, belém nyom egy ilyen lidokain blokkádot, és másnap tudok járni. Tehát nem kell mindig mindent meggyógyítani. Itt is megint valami, ahol a lényeg számunkra most az, hogy a szimulás lebukik. Tehát a szerepjáték elmélet ezzel megdőlt. Nem csak szerepjáték, valami más is. Azt még nem tudjuk, hogy... Tehát ezt nevezték el transzlogikának. Tehát a transzlogika az, hogy egy ilyen spontán tolerancia alakul ki bennünk a környezet ellentmondásai iránt. Hogy egyrészt itt látjuk az asszisztenst, de az nem az az átláthatatlan fajta asszisztens, az a karácsonyfa is, persze itt van, valódi számunkra, de mégis nem az a fajta átláthatatlan karácsonyfa, nem az az átjárhatatlan karácsonyfa, ami megszúr. A nagy kérdés az, hogy ez csak egy állapot, ami jellemző a módosult tudatállapotokra, vagy tudunk-e így gondolkodni. No, itt jön a következő kísérlet. Tulajdonképpen előtte, még mielőtt a kísérletet mondanám, Mi is az, hogy gondolkodás? Végülis ahhoz nem kell gondolkodni, hogy megállapítsuk, hogy ide kékbetűkkel van kiírva a tanárképző központ. Azt látjuk és kész. Egy pszichológus azt úgy nevezi, hogy direkt percepció, tehát közvetlen látással, és megismerünk nagyon sok információt a világról. A buddhisták még tovább is mennek, ők még azt mondják, hogy más is, például a képzelet vagy a tudat is, egy érzékszerv lényegében. A buddhizmus az ilyen szempontból egy érdekes vallás, mert nem Istenen alapszik, tehát ott az alap az az emberi tudat, az, ami náluk a, mondjuk így, ami nálunk a szentség, náluk az a szentség. Ettől még rájöttek Isten fogalmára, de az mellékes számukra, van, aki hisz benne, van, aki nem, de buddhista lehet az is, aki hisz, az is, aki nem. No, tehát, nos, honnan tudjuk, hogy a Föld kering a nap körül, és nem fordítva? Érzékszervünk nincsen rá, mert mit látunk? Fel kell a nap, lemegy a nap, nyilván a Föld körünk kering. De el tudjuk képzelni azt is, hogy ha a napon állnánk, akkor mit látnánk? Fel kell a köld, lemegy a föld. Tehát a képzelet is egy érzékszerv, akkor érzékszervek segítségével nem tudjuk eldönteni azt, hogy mi kering, mi körül. Most így hirtelen lehet, hogy itt nagyon kevés ember van, aki ezt le tudná vezetni, mert kell hozzá egy pár kísérleti eredmény, például a Galileinek az a kísérlete, amikor a nagy golyót, amikor a vasgolyót meg a fagolyót ledobta a pízai ferdetoronyból, és egyszerre értek földet, vagy, és kell hozzá a gravitáció, meg egy csomó minden. Tehát ehhez például ezek szerint kifejezetten gondolkodni kellett, hogy a külvilágnak arra az igazságára, hogy mi kering, mi körül, erre rá tudjunk jönni. Egyébként jól átvertelek titeket az előbb. Senki sem mondta azt, hogy hát ha a napon állnék, egy ezred másodperc alatt elégnék. Ez valahogy nem az az égető fajta nap volt. Úgy tűnik, hogy hétköznap, és semmi, egyikötök sincs most módosult tudatállapotban, nem olyat csinálunk. Mégis simán elfogadtátok, hogy ez nem az a fajta égető nap. Tényleg a napon nem tudnátok, nem tudnám meg csodálkozni, gyönyörködni a föld felkeltébe, meg a föld lementébe, mert egy pillanat alatt elégnék. De hát ez nem az a nap, ahol ilyen termonukleáris reakciók zajlanak. Szóval benne van ez a hétköznapi gondolkodásunkban is. Ez lesz a suszpoén, hogy kiderült, hogy amiről most beszélek, az nem csak transzban van, csak ott lehetett felfedezni. De ne ugorjunk ennyire előre. Tehát a kérdés az, hogy tudunk-e gondolkodni is a transzlogika során. No, egy másik kísérlet, az segített ehhez. Ez egy viszonylag bonyolult kísérlet, úgyhogy... No, tehát most két szék is van az alany mellett. Az elején itt is ott ül a laboráns. Fontos, Dumbo elefánt most nincs. Tényleg fontos, mert sokszor azért nem értenek a hallgatók valamit, mert nem oldottunk fel egy korábbi szuggesziót. Szuggesziót fel kell oldani. Tehát ha most nem oldottam volna ezt fel, nagyon sokan közületek félreértenék, mert keresnék a Dumbo elefántot és a szerepét, miközben az már nincs. A matek is ezért ilyen nehéz, mert a matek tanárok többsége úgy kezd el tanítani valami újat, hogy nem oldja fel a régit. Ez már nem derékszögű háromszög feltétlenül például. És a hallgató nem érti a koszinusz tételt. Mert a Pitagorasz tétel után jött, de nem lett feloldva a szuggeszió, vagy csak valamilyen nem látványos módon. Egyébként a pap is ezért mondja, tanulja ő a képzése során, a mise végén, hogy a szent mise véget ért, menjetek békével. Feloldja az összes olyan szuggesziót, ami csak a mise alatt volt érvényes, hogy ott kellő transzcendens állapotba kerüljünk. Tehát ez nagyon régóta. A tudomány ennyire tisztán nem határozta meg, de már nagyon régóta azért érezzük, hogy erre szükség van. Jó, tehát Dumbo elefánt nincs, itt ül a laboráns, ott meg van egy üres szék. Na most miközben a zajlik a hipnózis, nem az történik, nem elmegy a laboráns, hanem átül arra a székre, a másik székre. Az első szuggesztió ugyanaz, amit kap az alany, hogy nyisd ki a szemed, emlékszel, ott ült a laboráns a tőled balra levő széken, nyisd ki a szemed, látod, látom. Utána azt mondja a hipnotizőr, hogy és emlékszel, a másik oldalon is volt egy szék, nézd meg, látsz-e rajta valamit. Szimulánsok itt is lebuknak, de az most már mindegy, tehát a szimulán se érdekes most már, az csak arra kellett, hogy azon az úton el tudjunk indulni. Tehát az igazi hipnotizált az asszony, az úgy azt mondja, hogy jé, ott is ott ül valaki, és ki az? Hát a laboráns, nem jön spontán tolerancia az ellentmondások iránt. Ha erősködik a hipnotizőr, megint ügyesnek kell lenni a hipnotizőrnek és alkalmasnak az alanynak rá, mert különben felébredés megadja az árát, de akkor még megkérdezhet, akkor még arra is rávezetheti a alanyt, hogy az is a laboráns. Hát hogy lehet ez? Mert nem okoz problémát a alanynak, hát biztos az ikertestvére. Na ja, de hát az embereknek általában nincs ikertestvérük, a laboránsnak sincs. Egyébként is épp elég szegény az egyetem, csoda, hogy egy laboránsunk tud lenni, kettőt végképp nem tudnánk eltartani. Ja jó, hát akkor előbb-utóbb azt fogja mondani a saját szavaival az alany, hogy akkor az egyiket biztos csak halucinálom, vagy biztos csak képzelem, attól függ, hogy fejezi ki magát, az egyiket biztos csak képzelem. Na, ha idáig sikerült eljutni, akkor viszont meg lehet csinálni azt, hogy megkérdezem az alanytól, hipnotizőrként, hogy el tudnád-e dönteni, hogy melyik az igazi. Nem azt válaszolják, hogy rögtön, hogy mit te mondjuk, megsimogatják. Hipnózisban ugyanis az ember minden szó szerint vesz. Tehát normális esetben, ha megkérdezem mondjuk tőled, hogy van órád, arra azt válaszolod, hogy 6 lesz 10 perc múlva, mert ez az intelligens válasz. Hipnózisban, ha megkérdezem tőled, hogy van órád, azt válaszolod, hogy van. Mert minden szó szerint. Átadtam a kontrollt a hipnotizőrnek, én nem akarok intelligens lenni, még akkor se az vagyok. Majd ha a hipnotizőr kér rá, akkor igen, de különben minek? Jó, tehát majdnem minden igazi hipnózisban levő alany azt mondja erre, hogy bizonyára el tudnám. Hát könnyűnek látszik az igazit és egy halucináltat megkülönböztetni, de valójában nem olyan könnyű, ugyanis mind a kettő pszichológiai valóság az ember számára. Tehát bennem van, látom ezt is, meg azt is, hogy tudom megkülönböztetni. Na, itt kezd érdekes lenni a dolog, ugyanis a logikának van egy olyan tétele, hogyha egy ellentmondás van a logikába, akkor bármi és bárminek az ellentezője levezethető benne. Tehát mondjuk a tétel nem is nagyon bonyolult, de most nem fogom bebizonyítani. Tehát, hogy P és nem P-ből következik Q. Tehát minden Q-ra. Tehát, hogy a logika az egy ilyen szerkentyű, a matematika. Az ember nem ilyen szerkentyű. Tehát a matematika az olyan, hogy vagy tökéletesen tiszta és szűz, vagy velejéig romlott, és akkor semmire se használható. Az ember nem ilyen, tehát mindnyájan egy icipicit romlottak vagyunk, de azért nem vele. Jézusom, milyen ragot kell itt használni? Nem velejéig, vagy nem velejünkig? Egyik se jó, mindegy. Nem így kellett volna mondani a mondatot, de azért érteni gondolom, érti mindenki. Látod, ez az, hogy szóval rossz mondatok is érthetők, hogyha, mert nem racionálisan gondolkodunk. No, tehát most akkor itt van két asszisztens, és mind a kettő pszichológiai valóság, sőt, és ez a lényeg, szóval a halucináció az nem csak a látásra vonatkozik, az minden érzékszervünkre, tehát ha megszagolom, érzem a szagát az üres széken, méghozzá nem az igazi szagát, azt, amit én hozzápasszolónak képzelek. Csináltunk ilyen kísérletet, hogy az asszisztens valami iszonyú büdös kölnit kent magára, Krásznája Moszkvát nagy mennyiségben. Tényleg az a mi ízlésünknek rendkívül büdösnek tűnik. És amikor nem volt, üres széket szagolt, amúgy tip-top kedves, jól öltözött volt az asszisztens, csak hát bűzlött. Megszagolta az üres széket, jaj de jó, ez mi ez, Chanel vagy Dior? Tehát olyan szagolt, amit képzel hozzá, nem azt, ami ténylegesen volt. No, tehát ez azért lényeges, mert ha meg tudja különböztetni, meg tudja mondani az alany azt, hogy melyik az igazi asszisztens, akkor ezt csak gondolkodás útján tudhatja, mert a percepciója le van blokkolva, azt leblokkolta a hipnózis, a hallucináció. Tehát ezt el kell fogadni, ezt most nem fogom bizonyítani, mert kéne hozzá egy fél év, de az eléggé egyértelmű, mert bizonyított, hogy a hallucináció az tényleg minden érzékszervre egyszerre működik. Többnyire csak egyre használjuk, látunk vagy hallunk valamit, de az teljesen blokkolja, tehát egy ilyen szuggerált hallucináció az minden direkt percepciót blokkol. Tehát ha el tudja dönteni, akkor ehhez bizony gondolkodnia kell. No, nagyon érdekes, mert nagyon kevés alany tudja megoldani ezt a feladatot. Kicsit olyan, mint egy nehéz matek feladat, ami könnyűnek látszik. Van olyan, mindjárt találkoztatok már ilyennel. Tehát, hogy úgy megkérdezik, hogy meg tudnám-e oldani, persze ezek könnyűek szoktak lenni, aztán kiderül, hogy dög nehéz. Ez is ilyen feladat, csak nem matek, hanem pszichológiai feladat ezúttal. 100-ból 5, ha meg tudja oldani, 100 egyetemistából, tehát már eleve válogatott emberekből. Azért kettőt most mondok, hogy hogyan oldották meg. Az egyik, ez egy női alany volt, kicsit idősebb, ez nem egyetemista volt, egy ilyen 30 év körüli nő. Azt csinálta, hogy én csak videóról láttam, nagyon sokáig jobbra nézett, balra nézett, és ilyen nagyon kedves arckifejezést vett föl, de sokáig, percekig, és egyszerre csak azt mondta, hogy áhá, szóval az az igazi. Na hát akkor kérdezte a hipnotizőr, hogy hát honnan tudja, mire azt mondta, hogy megpróbáltam megkérni magamba arra, hogy emelje már fel a kezét. És végre az egyik felemelte, ehhez kellett ennyire kedvesnek lennie, hogy na, léci, emeld már föl, de hát ezt nem mondhatta hangosan. És akkor jöttem rá, mondta, pedig nem akkor jött rá, hanem ezért csinálta az egészet. És akkor rájöttem, hogy ez csak az lehet, akit én képzeltem el, hiszen az igazi az honnan tudna, hogy én most mire gondolok. Tulajdonképpen, ha belegondoltok, egy szabályos, tudományos kísérletet állított föl, ami lehet sikertelen, ha mind a kettő felemeli a kezét, vagy egyik se, tehát halucinálja a másikat is, hogy felemeli, vagy nem sikerül megkérnie rá az elképzeltet se, mert nem tudja elég kedvesen kérlelni, de ha csak egy emeli fel, akkor az perdöntő. Ilyen a legtöbb tudományos kísérlet is, hogyha ezt az eredményt kapjuk, az perdöntő, ha mást, akkor az nem. A másik, az egy fiú volt, az meg azt csinálta, hogy nézegetett jobbra-balra, de egy idő után elkezdett nagyon lassan, tehát egy percig, az nagyon sok, egy percig is eltartotta, míg úgy odafordult az üres szék felé. Ja, hozzátartozik, hogy ez a fiúról, a videóról szintén látszott, hogy amint belépett a terembe, azonnal megakadt a szeme a laboráns lányon. Nagyon tetszett neki, de hát nem állt módjába beszélgetni vele, meg semmi. Tehát kezdődött a kísérlet, a laboráns végezte a dolgát és jegyzetelt, utána megvégezte a dolgát és átült. És hát most dupla öröm, két példányban is látja a szép laboráns lányt. El kéne dönteni, hogy melyik az igazi. Azt csinálta, hogy így fordult az üres szék felé, és közben így csókra csücsörítette a száját, és úgy azt suttogta, hogy csókolj meg. És utána elnevette magát, és közölte, hogy áhá, szóval az az igazi. Kérdezte a hipnotizőr, hogy honnan tudja. Hát úgy magyarázta, hogy hát azért, mert hát ismerem magam, én azért egy ismeretlen nőtől nem mernék ilyet, hogy az első szavam hozzá az legyen, hogy csókolj meg. Álmomban egy álombeli nőtől nyugodtan. Ott előfordulhat ilyen, hogy hát azzal kezdem, hogy csókolj meg, ha tetszik. Úgyhogy akkor nyilván ez a nő az, aki jobban hasonlít az álombeli nőhöz. Tehát akkor az kell, hogy legyen az igazi. Tök logikus. Egyébként, ha belegondoltok, ez a másik tudományos módszerünk, a megfigyelés. Tehát, hogy minél pontosabban megfigyeljük működés közben azt, amit figyelünk, ebben az esetben a srác önmagát, és addig figyeljük, amíg valami olyat nem produkál, amiből már következtetést lehet levonni. Ezt csinálta ez a srác. Egyébként érdekes, azt nem is sztereotípiáknak ellentmond a dolog, mert úgy azt képzelnénk, hogy a nők inkább ilyen szenzuálisak, a férfiak meg ilyen logikusak, kísérletezők. Hát itt fordítva történt, ilyen is van. Na, minden esetre mind a ketten azért egyértelműen valahol nagyon értelmes, amit csináltak, valahol okosat csináltak. Tehát el tudták dönteni. Ami ebben érdekes, az az, hogy ezek szerint ez a két ember garantáltan nem lehetett racionális, hiszen egy racionális dolog, racionális gondolkodás nem tud abból kiindulni, hogy itt van két alany, megkülönböztethetetlenek, különböztesd meg. Ez egy értelmetlen kérdés, úgy normálisan. Pszichológiailag viszont nem értelmetlen, és ráadásul mind a két alany a világnak, egy olyan külső világnak egy olyan igazságára jött rá, ami egyrészt igaz, valóban az, és senki se tévedett, valóban az az igazi asszisztens, de erre nem, ehhez direkt percepciós eszköze nem, garantáltan nem volt, mert az le volt blokkolva. Tehát ezek szerint létezik olyan eszközünk, hogy a világnak valami igazságára nem racionális úton jöjjünk rá. Hát ezért beszélhetünk intuícióról. Tulajdonképp ez az intuíció, ami alkalmas le ezek szerint erre, és tényleg nem feltétlenül racionális. Na, még egy kérdéssel maradtam adós, az ugyanis, hogy ez csak transzállapotban fordul elő, vagy előfordulhat-e normál tudatállapotunkban is. Ezért csináltunk olyan kísérletet, hogy azt csináltuk az alannyal, hogy hipnózis igazából nem volt, azt mondtuk neki, hogy képzeld el, hogy egy hipnózis ülésen vagy, és majd adunk feladatokat, próbáld meg szimulálni, elképzelt módon szimulálni a hipnózist, úgy, hogy átverd a hipnotizőrt. Mindig használhatod azt, amit már az előbb tanultál. És így gyakorlatilag végigjátszottuk vele ezt az előadást így, ilyen formában, mint ahogy veletek is most hipnózis nem volt. Végig tud normál tudatállapotában volt mindenki. És van, aki hamar rájött, van, aki nem jött rá már a harmadik, negyediknél a helyes megfejtésre. No, így vezettük el a végén addig, hogy ott van a két asszisztens, el tudnád-e dönteni, hogy melyik igazi. Még utoljára lebuknak, mert nem azt mondják, hogy igen, hanem rögtön valamit kitalálnak. És nagyon sokan ilyenkor, mondjuk mit te, megsimogatják. Egy igazi hipnózisban levőnek ez eszébe se jut. Az érzi a bőrén, hogy úgy is érezném a hajának, vagy a bőrének, vagy a ruhájának a textúráját, ha megsimogatnám, mert ha már halucináltam, akkor ott van. Volt olyan szimulás például, hát nem volt rendesen takarítva a laborba, úgyhogy volt egy kréta darab a földön, azonnal fölkapta, még talán azt is hitte, hogy direkt azért hagytuk ott, és úgy átdobta az egyik laboránson, átesett rajta, hurrá, akkor az az igazi, mert ezen átesett, ezt csak halucinálom. Hát egy igazi hipnotizált látná visszapattani róla a krétát. Tehát ez nem megoldás. Honnan tudjuk akkor, hogy mi a helyes megoldás? Nagy mázlink volt. Azt csináltuk ugyanis, hogy azokkal, akik hipnózisban jó megoldást adta, meg tudták oldani, kevés ilyen volt, 100-ból 5, azokkal megkértük, hogy ítéljék meg a javasolt megoldások, a szimulások, vagy bárki által javasolt megoldásokat, vagy itt még csak nem is, a szimulálás szimulálók által javasolt megoldásokat, ami nem azt jelenti, hogy igazi, hanem csak azt jelenti, hogy még a szimulálást is szimulálja itt. Által javasolt megoldásokat, hogy el tudják-e ki, elfogadják-e azt, hogy ezt igazi hipnózisban mondta valaki. Szerencsék volt, mert nagyon nagy szintű, nagyfokú egyetértést tapasztaltunk azok között, tehát akik ebben az értelemben okosnak bizonyultak, tehát meg tudták oldani ezt a feladatot a hipnózisban. Úgyhogy nagy egyetértés volt, és az az érdekes, hogy normál tudatállapotban is nagyjából a populáció 5%-a tudta megoldani, valószínűleg nagyjából ugyanaz az 5%, aki hipnózisban is megoldotta, illetve a többiek közül is 5%, nem függött attól, hogy valaki hipnózis iránt fogékony-e vagy sem. Tehát magamfajta nem fogékonyak is, közül is 5% megoldotta. Én szoktam azt mondani, mert tényleg úgy működöm, hogy én valójában egy látens szőkenő vagyok, mert tényleg úgy, szóval, mert hajlamos vagyok arra ébredni, hogy na akkor erre van az előre, és akkor arra megyek tovább, hajlamos vagyok úgy ráérezni dolgokra. Na most erről van szó, hogy úgy tűnik, hogy normál tudatállapotba is. Ez gondolkodásunknak egy eszköze. Ez az egész teszt, kezdve a karácsonyfától, a Dumbo elefanton keresztül, egészen addig, hogy döntsd el, melyik az igazi, kicsit olyan, mintha egy matek képességtesztet néznénk. Van, aki sokáig jut, van, aki kevéssé. Nem nagyon, de valamennyire korrelál a normál IQ-val. Tehát úgy tűnik, hogy aki magasabb intelligenciájú, az tovább jut benne, de egy viszonylag speciális képesség, viszont ezek szerint normál tudatállapotban is működik. Olyannyira egyébként, hogy például kérdeztem matematikusokat is, hogy mennyire matematikáról élvonalbeli, tehát van szerencsére Magyarországon jó néhány nemzetközi szintű matematikus, kérdeztem őket, hogy mennyire matekul gondolkodnak, amikor matekról gondolkodnak. Amit én sejtettem, érdekes, ha bármilyen kedves és szép pszichológus hallgató fiút vagy lányt küldtem el, azoknak játszották az eszüket, hogy hú, hát nagyon matekul. Engem szakmabelinek tekintenek, nekem egy kivételével mindenki azt mondta, hogy dehogy matekul, mindenféle nagyon is nem racionális kép kering, kavarog a fejünkbe, és így valahogy ráérzünk, hogy mi lehet a matematikai igazság. Aztán persze az a jó matematikus, aki azt le is tudja vezetni. De ráérezni legalább olyan fontos. Tehát valóban az 5 év matek tanulás számomra arról az a frusztrációról szólt, hogy mindig azt kérdeztük a professzortól, hogy jó, értjük a levezetést, de hogy lehet erre rájönni? És erre soha se válaszoltak. Pont ezért nem, mert az nem racionális. Most már így, hogy 30 évet eltudtam a pszichológiába, ezt is tudom. Tehát még a matematikus, amikor matematikáról gondolkodik, akkor is inkább valamiféle transzlogikával. Az újra majdnem mindig transzlogikával jövünk, utána fontos eszköz a rendes logika is, a formá is, mert egy verifikáló eszköz, ellenőrizni tudjuk azt, hogy jó-e, amire gondoltunk. Mert azért nem mindig jó az, amit transzlogikával kitalálunk. Hipnózisban igen, mert ott a hipnotizőr garantálja azt, hogy szóval ő a kontroll. Ha nem fogadjuk el kontrollnak egy pillanatra is, inkább fájjon valamink, de kijövünk belőle. Normál tudatállapotban ez ilyen nincsen. Hát egy istenhívő embernek talán Isten ilyen időnként. Én nem vagyok azt, tehát erről se tudok nyilatkozni. De lehet, hogy szóval az én vezérem versőmből vezérel, mondta József Attila, egyébként mélyen hívő emberként. Tehát úgy tűnik, hogy ez a fajta, tehát tulajdonképpen amit ez az kísérlet, azért meséltem el ezt, mert végülis arra kértetek, hogy arról beszéljek, hogy van-e nem értelmes, de nem racionális gondolkodás. Tulajdonképpen erről ezt mondtam el, hogy honnan tudja a pszichológia azt, hogy ilyen igenis van ebből a kísérlet sorozatból. És ezt érdemes tudni, mert ne nézzük le. Egyébként, jó, az előbb Szőkenőt említettem, az, szóval onnan tudom, hogy nyugodt, szóval, hogy ez nem, se nem, szóval ez nem egy rossz ízű dolog, hogy ha embereket megkérdezünk, hogy a környezetükben kit mennyire tartanak intelligensnek, ez nem függ nemtől, nem függ kortól, nem függ hajszíntől. Egy szőkenőnek pont ugyanannyi esélye van, hogy nagyon okosnak vagy kevéssé okosnak tartsa a környezete, mint egy barna férfinak vagy egy akármilyen akárminek. Tehát úgy tűnik, hogy erre pont nem vagyunk. Szóval ezt nem gondoljuk komolyan, onnantól vehetjük annak, ami, tehát szóval viccnek, játéknak, mert tényleg játék, nincs benne. Ugyanúgy, mintha valaki véletlenül azt mondja, hogy mondjuk mit tegyen, felborul egy kártya és azt mondja, hogy zsidó van a pakliba, az nem rasszizmus. Vagy kellett neki, mint üveges tótnak a hanyattesés, az se az, nem a tótok ellen szól, hanem így mondjuk a nyelvünkben. Tehát ugyanez a szőkenőkkel is. Tehát a vicc az vicc. És tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy úgy nem igazán vagyunk kibékülve azzal, hogy a gondolkodásunkban igenis van, és nagyon fontos, hogy legyen egy okos, de nem racionális elem is. Köszönöm szépen a figyelmet! Készült.
A Széchenyi István Egyetem megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.